Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nevelés világának pénteki jubileuma alkalmából fogadta 14. Leó pápa latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét. Arra kérte az oktatókat, fordítsák a diákok elméjét Isten felé, magas szintű szakértelemmel foglalkozzanak az emberi személy átfogó fejlődésével, és kritikai szellemmel megáldott elméket, hívő szíveket, a közjó iránt elkötelezett állampolgárokat neveljenek. Köszönetet mondott erőfeszítéseikért, az elvégzett munkáját Mária és az Úr oltalmáért fohászkodva számukra. November 7-én Orbán Viktor Washingtonba utazik, és minden jel szerint az energia lesz a legkényesebb téma Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó tárgyalásán. Az Index információi szerint Budapest azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy fogadja el történelmi, földrajzi és műszaki okokból Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz olajról és földgázról, cserébe viszont készmélyíteni az amerikai nukleáris együttműködést a kis moduláris reaktorok a fűtőanyag és fűtőelem tárolás területén. A háttérben nem csak energiapiaci, hanem geopolitikai alkú is készül, az orosz források megtartása és az amerikai partnerség erősítése között próbál egyensúlyozni a magyar kormány, teszik hozzá a cikkben. A kormány nem fog engedni a brüsszeli nyomásnak a kárpátaljai magyarok ügyében, és határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának vissza kell adni a 2015 óta elvett nemzetiségi jogokat, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Szijjártó Péter hazugságnak minősítette, hogy a magyar kormányzat ne lenne hajlandó a tárgyalásra. Rámutatott arra is, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében idén átlépte a 62 ezret a sikeres beruházások száma. A kormány 242 milliárd forintnyi támogatásával így több mint 470 milliárd forint értékben jöttek létre különböző beruházások. Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő 4 évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések, a cechet Európa nevére írnák, más balek nem maradt, aki beszállna, fogalmazott Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, ezért idegesek annyira Brüsszelben, ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét, és akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk, Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát, nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból, fejtette ki a kormányfő. Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra, találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki, közölt az ukrán vezérkar a Telegramon. A finomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme, 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4 millió 800 ezer tonna volt, az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében. Orbán Viktor azonnali kivizsgálást rendelt el a Tiszapártnál történt állítólagos adatszivárgás ügyében. A miniszterelnök egy Facebook videóban azt mondta, súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet, 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudni biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tiszapárt gyűjtötte össze. A kormányfő hozzátette, összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és az adatbázis elemzése alapján megállapították, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Szerinte az adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt emeltek vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők és két társuk ellen. A vádirat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóság előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt folytatott eljárásban. Az érintettek az épületnél erőszakos magatartással jogszerű eljárásukban akadályozták a pénzügyőröket. Bűncselekményük több éves szabadságvesztés is lehet. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta az egészségügyi államtitkár. A kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda a Danaida című írásának 11. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
A docens nős volt, két kisfiú apja, felesége tanítónő. Akkor kötöttek házasságot, amikor kis Sándor még az egyik állami középiskola nehezen élő tanára volt, s nem egyszer talált az iskolai illemhelyen ocsmány célzást származására, mert nem volt népszerű nevelő. Tudta, mit ér, semmibe vette műveletlenebb, ambíciótlan kollégáit, a gyerekeket pedig úgy tekintette, mint akik az ő kínzására születtek, mintha éveken át őrültek házában dolgozott volna. Menekült közülük a könyvei közé. Kadarcs Júlia, a felesége, egyik fiú tanítványának nénye volt. Fogadó óráján kereste fel, szokatlan tisztelettel, majdnem alázattal beszélt vele. A képzőből frissen kikerült tanítónő haragudott öccsére meg a többi kamaszra, hogy nem méltányolják ezt a rendkívüli kollégát, aki annyival kiválóbb másoknál, s ilyen fiatalon is tudós hírében áll. A család nem valami szívesen fogadta kis Sándor látogatását, csak az öcs örült és ábrándozott. Mi lenne, ha az osztályfőnökből sógor válnék az érettségire? Kadarcs Júlia sokat szenvedett apja ellenkezésétől, míg végre hozzámehetett a férjéhez, aki a kezdeti időkben őszintén ártatlanul ragaszkodott hozzá. Terveit kollégái csak kicsúfolták. A szülők gyanakodva néztek rá, mintha a tudományos kutatással töltött időt a gyerekektől lopná el. Tanítványai pimaszok voltak, ostobák, hálás szerelemmel viszonozta felesége hitét, bizalmát. Gyerekeik, szép, fekete fiúk még ebből a kezdeti, forró bajtársiasságból születtek. Okosak és szorgalmasak voltak, mint az apjuk. Kis Sándor később elmondta Katalinnak, miért romlott el a házassága. Kadarcs Júlia azt várta, a habilitáció megnyit minden addig elzárt utat, s ha férje az egyetem kebelén belül immár teljesen csak munkájának élve, tanítványok, középiskolai kollégák nyüge nélkül sem boldogul, mégis lehet valami alapvető hiba, vagy a tudományos működésében, vagy a magatartásában. Az öreg Kadarcs, a kántor, aki kezdettől fogva kifogásolta ezt a kapcsolatot, szintén rákezdte, nem lehet, hogy ne legyen itt valami baj. Az erény mindig megkapja jutalmát, s ha nem, akkor hiányzik az erény vagy a tűrő alázat. Kis Sándor kirúgta maga alól a széket, ordított, nem arról van itt szó, ő kidolgozhatja akár a lelkét is, más szerencsésen születettek nem írnak többé egyetlen cikket se kinevezésük után, mégis megtartják a katedrájukat. Az anyja itt a baj, azt nem nézik el neki, hogy törvénytelen. Apósa arca elvékonyodott nászasszonya bűnös múltjának emlegetésekor. Kadarcs Júliának meg kiszaladt a száján idegességében. Anyád is igazán meggondolhatta volna magát. Ezzel aztán vége is szakadt valaminek, ami szép volt, tartalmas, becsületes, mert kis Sándor eleinte szerette a feleségét, méltányolta számos jó tulajdonságát, ám anyját is szerette, aki belerokkant, míg felnevelte, mégpedig olyan hűséggel, amit nem volt képes érezni senki iránt később. Kis Sándor jobban szerette az anyját bárkinél. Mikor észrevette, hogy Kadarcsék nem látogatják az öregasszonyt, merev lett, ellenséges új otthonában. A házasság megevesedett. Kadarcs Júlia barna pillantása, magától hullámos szép haja elvesztette minden varázsát. A házas felek szétsodródtak egymástól az újra való találkozás minden reménye nélkül. Kisné folyton gyanakodott férjére, hogy megcsalja, mert ez a mentalitás benne van a családjában, s mióta ez a mondat elhangzott, a docens néha riadtan gondolt arra, hogy ez az asszony gyereket nevel, idegenek lányát, fiát, de a sajátjait is, és annyi érzéke sincs az emberi lélek iránt, mint egy széklábnak. Nem volt poligám alkatú. Kis Sándornak is szerelmesnek kellett lennie ahhoz, hogy elengedje magát valami új érzelemben. Túlságosan célra törő volt, sem mint a kelleténél fontosabbak lettek volna számára valaha is a szexuális kapcsolatok. Ám Katalinba beleszeretett. És mikor tisztázta magában, mit érez a lány iránt, tulajdonképpen örült. Kapcsolatuk lassan fejlődött. Katalin suta gólya volt, Kis Sándor millió gondja baja közt ideges. Néha rákiabált a lányra, ha ott szerencsétlenkedett mellette a szemináriumban, aztán valahogy felfigyeltek egymásra a testükkel is. Katalin fizikuma, ha megpillantotta a férfit, Csiszár Lacira emlékezett. A docens meg elnézte a rengeteg szőke hajat, a szépen formált, de valahogy azért mégsem igazán szépnek ható arcban a világos barna, szelíd, komoly szemet. De nem arra reagált, hanem Katalin egészére. Ezt a puritánul öltözött, gátlásos figurát voltaképpen szerelmeskedésre teremtette a természet. Ez tücsök tulajdonság volt Katalinban, nem Somos Aranka hozta a családba. Kis Sándor ekkortájt éppen Torkig lett a feleségével, otthonát a két kisfiú jelentette, akikkel birkózott, vitatkozott, olvasott, s elnevetgélt. Kadarcs Júliát unta, kelletlenül mosolygott féltékenykedésén. Hosszú ideig csak figyelte a csándi lányt, anélkül, hogy egy lépést tett volna felé, s bosszankodott rajta, hogyha véletlenül a városban találkozott a lánnyal, nem az egyetemen, s Katalint fiú kísérte, haragot érzett, a lány meg elpirult. Nem elemezte érzéseit, nem is volt ideje rá, beleásta magát a tennivalói közé, hallgatta Kadarcs Júlia szipákolását és apósa kegyes intelmeit. Ha több szorgalommal, ha mélyebb lelki alázattal, ha nagyobb lelkesedéssel. Katalin környezetében, bár erről nem volt sejtelmesen, Kis Sándor volt az egyetlen, aki pontosan tudta, mi vár az országra, aki külföldi rádiót hallgatott és figyelte az események kibontakozását. A docens tudta, hogy a háború elveszett, hogy utána másnak kell következnie. Valami olyan világnak, amelyben az ő sokat dolgozott és folyton megcsúfolt anyja nem ringyó lesz, csak egy munkában megvénült asszony. Lényegesen jobban figyelt a harctéri jelentésekre, a gyárak hangulatára, mint arra, milyen izgalom fogja el, ha Csándi Katalin belép a szemináriumába. 44 kora nyarán, közvetlenül tanévzárás előtt, mikor Katalin régi iskolája már német hadikórház volt, kiborított közfalakkal, s nyoma se látszott a folyondárnak, mert leszaggatták a katonák, az állatszertár kitömött demonstrációs anyaga meg egymás hegyén hátán puposodott az udvaron, mint valami döglött állatkert, egy légitámadás oldotta fel tartózkodásukat. Ketten voltak a tanszéken. Kis Sándor amúgy is feszült hangulatban, Katalin lejtett egy könyvet, az ős nyomtatvány kiszakadt a sarkából. Mintha az egyik fia lett volna, a docens hirtelen mérgében odavert Katalin kezére. Aztán csak állt előtte, és nem tudott mit mondani. Katalin sírva fakadt, nem a félelemtől, nem is a fájdalomtól, valamitől, aminek nem tudott nevet adni, és akkor megszólaltak a szirénák. Az egyetem megelevenedett. Hallatszott a rohanó lábak dübörgése, ahogy a modern épület légvédelmi pincéi felé szalad mindenki. A víjogó hang még el se némult, mikor Kis Sándor odahúzta magához a pityergő Katalint, és dühösen megcsókolta. Volt abban a csókban sok minden. Legkisebb arányban szerelem. Katalin amúgy is szenvedett, hogy osztálytársai nagy része már asszony, anya vagy menyasszony, ő meg csak egyetemista. Úgy felelt kis Sándor szájának, hogy a docens megijedt. Mit idézett fel? Becsukta a szekrénybe az ős nyomtatványt, és azt mondta, ideje lesz lemenni a pincébe. Latolgatta, mi csináljon, aztán minden póz nélkül, természetesen, bocsánatot kért a csókért. Mikor még Elek kitöltötte az életét, és féltékeny volt Micó házas életének 5 hónapocskájára is, Katalinnak gyakran eszébe jutott kis Sándor felesége, s elcsodálkozott, milyen különös is az ember. Az eleven Kadarcs Júlia, aki élete egy szakaszában komolyan, megfontoltan a megsemmisítésére tört. Sokkal kevésbé riasztó jelenség volt a számára, mint házassága kezdetén Micó árnyacskája, és azon is elgondolkozott, milyen reménytelen vállalkozás egy halottal harcba kezdeni vagy vitatkozni, aki sose válaszol. Micó árnyától csak Elek menthette volna meg, kis Sándor feleségétől akárki. Ám Elek ott őrizte az elcsöndesült lélegzetet falai között, s mikor a halott Micót azon az emlékezetes napon mégiscsak kizárták az élők világából, és képeit Anyuci leszette a falról, Simkó első felesége már közömbös volt Katalin számára. Felőle akár fel is támadhatott volna. Még szerelmes volt Elekbe, kis Sándor emléke szégyenletes epizód volt az életében. Katalin szűzen szeretett volna férjhez menni, Ádám Tildi módjára, fehér ruhában, ahogy kislánykorában Somos Aranka nevelésére kialakult világképe megkívánta. Kis Sándorral való kurta viszonyának emléke sokáig égette. Évekig nem ismert házasságra gondolni, annak a rettenetes titoknak a birtokában, hogy már volt dolga férfival, vagy ha mégis valami nem hibátlan embert képzelt el élettársának, olyat, akinek megvallotta előzőleg, mi történt közte és a docens között, s aki olyan hibák hordozója maga is, hogy valamiképpen egyensúlyba kerülhetnek egymással. Mikor a fővárosba került, átértékelődtek a fogalmai. Csodálkozva tapasztalta, hogy sok tekintetben más világ lakója lett, ám még mindig nem érezte azt, hogy teljes jogú tagja a társadalomnak, és voltak éppen csak akkor tudta megbocsátani magának kis Sándort, amikor már kiábrándult Elekből, s olykor valami ártatlan elégtétellel elgondolkozott rajta, hogy férje ugyan nem szerette őt soha olyan bátran és önfeledten, mint később Melindát, viszont sose vette észre, hogy nem úgy érkezett az otthonába, mint az igazi ajándék, tisztán és érintetlenül, hanem mint egy áru, akit septében csomagoltak, s megsérült az üzletben. Hogy menyasszony lett, azt érezte, meg nem érdemelt jutalmat kapott, valami csoda történt vele, s mert éppen Simkó Elek kérte feleségül, nem merte megkockáztatni a vallomást, azt hitte, elriasztja vele, s azt már nem tudta volna elviselni. Szerette őt. Kimondhatatlan félelemmel és zavarral maradt vele kettesben, mikor az első vacsora után Anyuci magukra hagyta őket, és hosszú ideig Elek jóságának és tapintatának tulajdonította, hogy férje nem tett megjegyzést első együttlétük után, s még forróbban, még alázatosabban rajongott érte, s még siralmasabb emlék volt számára a docens. Később aztán rájött, hogy Elek egyszerűen nem figyelt rá. Csak saját testi szenzációit elemezte. Egyáltalán fel se tételezte, hogy Katalin már szerethetett valakit előtte. Elek nem nagy lelkű volt, csak önhitt. Ideológiai továbbképzésen úgy tanulta hazája történelmét, mintha egy idegen országgal ismerkednék. Elszörnyedt, mikor statisztikai adatok bizonyították be neki, hányan haltak éhen az ő gyermek és kislány korában ezen a földön, vagy hány embert vetettek börtönbe azért, mert más véleményen volt, mint a vezető réteg. Amire gimnazista korában, meg a háborús évek alatt nem figyelt, Nóra mind elmagyarázta neki. Hitler, aki élő korában csak kép volt, karszalag, bajusza számára, holtában élő személyé vált, mögötte haláltáborok füstölögtek. Utólag lassan fogta fel, amit kortársként nem tudott elrendezni magában, se kicsi, se ifjú lánykorában. Elég megrázó élmény volt, mikor tudatosult benne, hogy hallotta ő ezt vagy azt a világtörténelmi jelentőségű beszédet a rádióban annak idején, de mondjuk úgy, hogy közben a tyúkot kergette be a ketrecébe, mert valahogy kiszabadult, és ott piszkított az udvaron. Katalin annak idején a háborút se fogta fel. Ami a frontokon történt, voltak éppen nem is volt háború a szemében. Még Csiszár Laci is oda nem veszett, s iszonyatos voltára, brutalitására akkor jött rá csupán, mikor hullni kezdtek a bombák, mikor a veszély a saját személyéig ért. Katalinnal, mint minden emberrel, sok keserves történt életében. Állt ravatalok mellett. Túl kellett élnie Dániel elvesztését, Kadarcs Júlia üldözését. Majdnem belerokkant a Micó iránti féltékenységbe, ám soha nem érzett ahhoz hasonló nyomorúságot, mint amikor a pince megugrott alatta, és az ismeretlen gépek kioldották terhüket a város felett. Kis Sándorhoz a rettegés vezette, s a halál tudatának felfogása, mely mindenkiben felcsigázta a vágyat, hogy utódot állítson maga helyett, ha esetleg őt is elérné. Azután a nap után, amikor úgy a kezére ütött és megcsókolta, a docenssel való érintkezése változatlanul formális volt. Kis Sándor nemigen figyelt a lányra, a németek bevonulása óta várt. Sose volt tagja semmiféle pártnak, de pusztán származása miatt eleve azokhoz sorolták, akiknek csak nyerni valójuk lehet, ha a háború elvész. Az egyetemi tanács baloldali gondolkozású tagjai, ilyenek is voltak, ha nem is sokan, nyíltan beszéltek vele már a nem soká késő katedrájáról. Mikor a város lakói a legnagyobb kétségbeeséssel faggatták egymást, mi várható, Kis Sándor úgy érezte, közeledik a pillanat, amitől fogva emberként élhet az emberek között. Belefiatalodott, szinte beleszínesedett a reménybe. Kadarcs Júlia apja gyanakodva figyelte, stiltakozott, ha bekapcsolta az angol rádiót. Meghallja valamelyik szomszéd, milyen hírbe keverednek. Kis Sándor ilyenkor erősebbre állította a hírmagyarázó beszédét, és mosolygó fekete szemével visszanézett családjára. Mikor azon a rejtelmes csatornán át, amelyen a hasonló mentalitású emberek érintkezést találtak, kapcsolat létesült közte és a szigergyár között, sem apósa, sem felesége nem sejtették, mi történt. De Kadarcs Júlia ösztöne azt súgta, valami új elem kapott szerepet férje életében. Látóköre szűk volt, Kis Sándor viszont titoktartó. Az asszony természetesen ismét nőre gyanakodott, figyelni kezdte a férjét, hát ha megtalálja a magyarázatát, kivel van, mikor nincs otthon és nincs az egyetemen. Szeretőd van, kiabálta. Kis Sándor harsogva nevetett, tagadta, s mint két boccsal birkózott a fiaival. Kadarcs Júlia egyre firtatóbb lett. A férfi annyit volt távol hazurról, amennyit csak lehetett. Felesége egyszer egy esti szemináriumra, az egyetemre is utána ment. Bejelentette, éppen erre sétált, megvárja őt, menjenek együtt haza, s úgy nézett Katalinra, aki valami polcot hozott rendbe, mint a bibliai paráznára. Egyetlen nő volt, elég tűrhető külsejű, igen fiatal. Nyilván ez lesz az a szajha, aki elfordította tőle a férjét. Nézését Katalin is észrevette. Felállt, hebegett valamit, becsukta a szekrényt, magukra hagyta a házasokat. Kis Sándor akkor érzett először komoly érdeklődést iránta. Úgy meg volt alázva, Kadarcs Júlia olyan pimaszul méregette, s annyira ártatlan volt ebben az egész szituációban, a múltkor még a kezére is rávert szegénynek. Kadarcs Júlia láthatólag semmit sem ért abból, mi van körötte az országban. Hogy értené meg a férje életét? Csak az ambícióját tudta érzékelni valaha. Emberségét, eszét már nem. Elnézte Kadarcs Júliát, aki a két fekete bocsot szülte neki. Azt érezte, semmi köze sincs hozzá. A politika érdekesebb. Varja fel a gombjait, főzzön valami ételt, aztán hagyja békében. Mikor hazafelé indultak, felesége tüntetően belekarolt. Kicsit mórikálva magát nekidőlt a vállának, úgy mentek le az emeletről. A portás undorodva nézett utánuk, mert a portás jó ízlésű ember volt. Nem lehetett viszolygás nélkül végignézni Kadarcs Júlia jeleneteit. Otthon Kis Sándor megesküdött a Bibliára, hogy nem csalta meg a feleségét, hogy ezentúl se fogja, megesküdött arra is, hogy a szemináriumban talált Csándi lányhoz a világon semmi köze nincs. A kántor, aki mindent hallott a szomszéd szobából, átkiabált a csukott ajtón, hogy az egész Csándi család rossz féle, a fiú meglógott a háború elől. Ez aztán éppen olaj volt a tűzre. A Kadarcs fiú, a hajdani tanítvány nemrégen elesett, s Kadarcsék megvetettek minden családot, ahol nem halt meg, vagy nem esett fogságba senki. Kis Sándor vígan megesküdött mindenre, amit akartak. Aztán kapta a kabátját, azt mondta, fordul egyet, átszaladt Kocsis Árpádhoz, a könyvkötőhöz, három puha fedelű könyvvel. Kocsis volt az összekötője. Tőle kapta az utasításokat, mikor mit tegyen. Nem könnyű feladat várt rá. Meg kellett szerveznie, hogy a légitámadások elől végre ládába mentett, s nyilván nyugatra szállítandó világhírű könyvtári anyag a városban maradjon. Nem veszélytelen, mondta Kocsis, ha rajta kapják, hogy kicseréli a ládák tartalmát, elintézik miatta. Nem gyanakszik a felesége? Gyanakszik az, felelte Kis Sándor, csak nem ilyesmire, egy lányra. Az jó, mondta Kocsis. Az a legjobb, meg kell tartani azt a lányt. Így került Katalin Kis Sándor életébe, és így metszette szerény kisköre Kadarcs Júlia életkörét. Kis Sándor eleinte inkább csak azért kezdett el foglalkozni vele, mert szüksége volt rá, mint egy paravánra. Minden tettére, kimaradására kiváló magyarázat volt a lány, aki alázatosan kísérte a lépteit. Katalin önfelett volt az örömtől. Ez volt az első érettebb korú férfi, akivel életében rendszeresen találkozott, méghozzá a tanára, s nem átallott sűrűbben szóba állni vele, mint bárkivel. Testi-lelki reakciói csak egyfélék lehettek. Katalin nem elemezte sem jelenét, sem jövőjét. Boldogan átadta magát érzelmeinek. Ami kapcsolatukban előre nem látható elemnek bizonyult, Kis Sándor kelletlen felfedezése volt, hogy egy idő múltán komolyan megszerette a lányt. Meglepődött, hogy ráébredt, igazán nem akart valami bánatos szerelmi históriába bonyolódni, ám amikor őt otthon, Kadarcsék házában érte egy légitámadás, két karjával, mint egy boldogtalan Laokon, a két bocsot ölelte ugyan magához, de közben a lányra gondolt, ugyan túléli-e ezeket az órákat, és egyáltalán mi van vele? Addig a napig csak beszélgettek, tréfálkozott vele, mulatott rajongásán. Most megdöbbent, hogy érdekli a sorsa, és félti. Attól fogva valamivel hűvösebb is lett hozzá. A lány megértette, azt kívánja tőle, hogy távolabb kerüljenek egymástól. Kollokvium után még az indexét is mással küldte be a szobájába aláíratni. De azért Kadarcs Júlia Katalint tartotta számon, mint az üres órák kitöltőjét, és mikor egyszer összetalálkoztak a virágpiacon, ahol a lány cserepet vásárolt, Kadarcs Júlia pedig palántákat, mint a megvert kutya somfordált el gonosz pillantása elől. Szerelmes volt Kis Sándorba, de hát nem történt köztük semmi. Miért néz így rá a Kis Sándor felesége?
Szabó Magda a Danaida című írásának 11. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A Beszélőkönyvek című műsorunkat holnap hajnalban 0 óra 35 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek útjain.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. a Veszprémi Érseki Főiskola adott otthont a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferenciának 2025. március 24-én, amely a boldoggá avatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztották meg kutatásaik eredményeit, az azóta már boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. Az előadók között volt Gianone András történész is. Előadásának címe Bódi Mária Magdolna és az Akció Katolika volt. Most ezt hallják.
Főtisztelendő érsek urak, tisztelt hallgatóság, és mint magam is pedagógus vagyok, kedves kollégák, nem hiszem, hogy bárki is úgy lépett volna be ebbe a terembe, hogy ne tudott volna semmit se Bódi Magdiról, de ha ez így is lett volna, akkor az elmúlt 4 előadás után már biztosan nem mondhatja el magára, hogy semmit sem tud róla. Úgyhogy az én előadásomban is szó lesz természetesen Bódi Magdiról, de talán sokkal inkább egy olyan szervezetről, ami keretül szolgált Bódi Magdi apostoli tevékenységéhez. Az előadásomban remélhetőleg választ fognak kapni néhány kérdésre. Az első kérdés az az, hogy mi az az Akció Katolika. A második az az, hogy és hogy hogyan működött abban az időszakban Magyarországon, ami Bódi Magdinak a felnőtt korára esik. Milyen szerepe volt ebben a szervezetben a papságnak, és milyen területeken kapcsolódhattak a munkájába a világi hívek. És végül milyen elvárásokat támasztott az Akció Katolika a világi apostolokkal szemben, és Bódi Magdi mennyire felelt meg ezeknek az eszményeknek. Egy mottóval kezdeném, és majd nagyon sok ilyen mottó lesz Bódi Magditól, ezúttal azonban Temesi József atyának az írása Bódi Magdiról, ha nem lépett szerzetbe, világi apostol lesz. A világi apostolkodás gondolata 11. Pius pápaságától kezdődik, 1922-től, azaz nagyjából Bódi Magdi születésétől. Ekkor kerül ez a gondolat előtérbe a katolikus egyházba. A Szent Atya előszeretettel hivatkozott Szent Péter apostolra, aki a híveket királyi papságként jellemezte. 11. Pius már első trónlalépési enciklikájában megfogalmazta, hogy a világi hívek akkor lehetnek méltók erre a királyi papságra, ha részt vesznek Krisztus országának terjesztésében és megújításában. A pápa egyrészt azért tartotta szükségesnek a világiak bekapcsolódását a kereszténységtől eltávolodott társadalom visszahódításához, mert az egyes területeken égető volt a paphiány, számos nagyvárosban, így például Budapesten is olykor 10 000 tartoztak egy-egy plébániához, másrészt pedig a világi hívek alkalmasabbnak tűntek a papságnál arra, hogy az egyháztól eltávolodott társadalmi rétegek, különösen az ateista szocializmushoz húzó munkásságot újra evangelizálják. 11. Pius pápa tehát aktív szerepet kívánt adni a világi híveknek az egyház missziós munkájában, és ennek adta szervezeti keretül az Akció Katolikát. Egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy az Akció Katolikában serénykedő világiak munkája a papi tevékenységtől kevéssé különbözik. Máshol pedig azt írta, a hű világiak akár helyettesíthetnék is a papságot bizonyos dolgokban, amilyen például a gyermekek vallási oktatása. Mindez előkészítette az utat a II. Vatikáni zsinatnak a világiakról szóló tanításához. 11. Pius pápa felhívására Európa és Amerika számos országában életre hívták az Akció Katolikát. Magyarországon 1932-ben indította el a püspöki kar, elsősorban az egyházközségek, illetve a katolikus egyesületek munkájának összefogására és irányítására. Hazánkban gyakran katolikus akcióként, illetve rövidítve egyszerűen csak AC-ként emlegetett szervezet valóban fontos és sokrétű szerepet játszott a magyar katolikus egyház életében az 1930-as, 1940-es években. Az Akció Katolika legfelsőbb irányító szervének az országos elnökség tekinthető, ennek vezetője a mindenkori herceg prímás, korszakunkban Serédi Justinián, ügyvezető elnöke pedig ugyancsak a püspöki kar tagja, először Gladferder Gyula, majd az ő 1943-as halála után Capik Gyula volt. Tagjai az egyes területekért hitbuzgalmi, elkölcsvédelmi, szociális és karitatív, kulturális, sajtó, illetve szervezési szakosztályoknak nevezték ezeket a területeket, és ezeknek az elnökei, valamint az akció katolika központjában a mindennapi munka irányításáért felelős egyházi személyek, az országos igazgató Mihalovics Zsigmond és titkárai voltak. Azaz a korabeli egyházi szemléletnek megfelelően az akció katolikát klerikusok irányították. Az akció katolika országos elnöksége minden tavasszal munkaprogramot állított össze a következő tanévre, egy-egy mottóval az élen, mint például Krisztus és a falu. Ezeket a programokat az október elején tartott országos katolikus nagygyűléseken tárták a szélesebb nyilvánosság elé, de a püspöki kar által jóváhagyott programot már korábban közzétették az Akció Katolika közlönyében, egy ideig Katolikus Akció, később Magyar Katolikus Akció nevű folyóiratban. És ezt figyelembe véve kellett az egyházközségeknek, illetve az egyesületeknek kialakítaniuk saját munkaprogramjukat. A Fűszfő gyártelepi egyházközségről tudjuk, hogy ezt az Akció Katolika folyóiratot 1940-ben 18 példányban rendelte meg a világi munkatársak számára, és azért mutatja azt, hogy ez az egyházközség azért a világiak aktivitását tekintve nem maradt hátul. Egyházmegyei szinten az Akció Katolika tevékenységét az egyházmegyei tanács fogta össze, amelynek elnöke a megyés püspök vagy a helyettese volt. Itt a Veszprémi egyházmegyében az Akció Katolika tényleges munkájának a megkezdése a Czapi Gyula püspökségéhez köthető. Jó lehet, az AC alapszervezetévé tett egyházközségeknek a kiépítése már Rott Nándor püspökségének az időszakában nagyobb részt megtörtént. Czapik Gyula már püspökségének a kezdetén tudatára adta a papjainak, hogy az Akció Katolika munkáját az elemi lelkipásztori kötelezettségek közé sorolja. Takács Károlynak, amikor kinevezte Fűszfőgyártelepi lelkészé, akkor fölhívta a figyelmét, hogy nagy gondja legyen az Akció Katolikára. Egyházmegyei körleveleiben is gyakran foglalkozott az Akció Katolika ügyeivel. Az éves programokhoz kommentárt fűzött, részletes megvalósítási útmutatást adott hozzá, és rendszeresen érdeklődött is a program végrehajtásáról. Az Akció Katolika első és legfontosabb célja helyi szinten a modern egyházközség megteremtése volt. A hívek bevonásával az egyházközségekben is föl kellett állítani ezeket a szakosztályokat, de az ötből elegendő volt csak a fontosabbnak tartott hitbuzgalmi, kulturális és szociális szakosztály. A Fűszfőgyártelepi egyházközség beszámolói jól tükrözik, hogy az Akció Katolika előírásainak megfelelő szervezetet nem volt olyan könnyű kiépíteni. 1938-39-ben még lényegében csak a sajtószakosztály létezett, a többi területnek a munkáját, mint például a beteglátogatást, azonban az egyesületek Oltáregylet Mária kongregáció tagjai végezték. Ez egyébként nem állt távol az Akció Katolika központjának elképzelésétől, amely szorgalmazta, hogy az egyesületek helyi szervei kapcsolódjanak be az egyes szakosztályok munkájába, akár úgy, hogy teljes egészében átveszik annak tevékenységét. Az azonban egyértelmű, hogy Andros is István fűszfőgyártelepi lelkésznek sok más plébánoshoz hasonlóan nehézséget jelentett az Akció Katolika megszervezése. Egy helyen azt írja, hogy az Akció Katolika egyes szakosztályait azért nem tudják megalakítani, mert egyelőre nincsenek abba beválasztható munkaerők. Az Akció Katolika éves programjának megvalósításában az egyik legfontosabb elem a hosszú téli estéken megrendezendő népművelési, kulturális vagy hittani témájú előadások voltak. Ezeknek fontosságát illusztrálja Czapik püspök 1942-es definíciója az Akció Katolikáról, szerinte ugyanis az a felnőtteknek olyasféle kézbevétele, mint amilyen az iskola az ifjúság számára. A Fűszfőgyártelepi egyházközségben nem lehetett könnyű ezeket az előadásokat megszervezni, hiszen nem rendelkeztek saját helységgel, kultúrteremmel, és a többségében az iparban dolgozó híveknek télen sem volt kevesebb munkájuk, szemben a mezőgazdaságból élőkkel. Emiatt Andros István többször is kérte a képviselőtestület tagjainak támogatását, különösen a hallgatóság toborzásában. Ezeket az előadásokat egyébként lehetőleg világiaknak kellett volna megtartaniuk, az Akció Katolika által, központja által küldött beszédvázatok alapján, de a képviselőtestületben inkább a papokat tartották alkalmasnak erre a szerepre is.
Folytatjuk Giannone András történész előadását, melyet a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián tartott.
És akkor most egy kicsit áttekinteném az Akció Katolikának azokat az éves programjait, amik a 40-es évek első felére jellemzőek, és ezeknek felvezetéséül szolgálna Bódi Magdi egy-egy idézete, amiket Temesi József rögzített. Apostolkodnom kell a lelkekért, mondta Bódi Magdi. 1939 és 42 között az AC éves programjának kiemelt célja éppen a világi apostolok képzése volt. Ez valóban elengedhetetlenül fontos volt ahhoz, hogy az AC a pápai iránymutatásoknak megfelelően a világiak mozgalma lehessen. Ennek eredményességéért adventi imahadjáratot hirdettek, 1939 és 1940 adventjén a vasárnapi prédikációk egyöntetűen a világiak apostolkodásának szükségességéről szóltak, és ugyanerről beszélt a rádió mikrofonja előtt mindkét évben 4-4 püspök, köztük 1940-ben Czapik Gyula is. Ezen kívül bővíteni kívánták az egyházközségben hangadó szerepet játszó személyeknek, mint például a képviselőtestület tagjainak hittani ismereteit. Ezért a korábbi években szokásos, inkább kulturális jellegű előadások helyett lényegében felnőtt katekézist tartottak, amelyekben domotikai témájú előadások hangzottak el. A központ által kiküldött beszédvázatokból két változat készült, külön a városi értelmiségnek és külön a vidékiek részére. És a visszajelzések szerint a hallgatók szívesen fogadták ezeket a teológiai, hittani témájú előadásokat. Az agilisabb munkatársak iskolázására szerveztek egynapos lelki gyakorlatokat. A Veszprémi Egyházmegyében 1940-41 telén 16 plébánia félig zárt AC és lelki gyakorlatot tartott, 14 plébánia pedig legalább egy résztvevőt küldött zárt lelki gyakorlatra, többségüket Budapestre, a Manrézába, illetve az Andolcsi Ferences zárdába. De ebbe a sorba illeszthető Bódi Magdinak 1941 nyarán végzett lelki gyakorlata Pécelen is. Az egyházközségi vezetők számára jelentette meg 1942 őszén Mihalovics Zsigmond, az Akció Katolika országos igazgatója, a Világi Apostolkodás kézikönyve című kiadványát, ilyen 300 oldalas mű, amelyet Czapik püspök is a legmelegebben ajánlott papjainak, ez lényegében az Akció Katolikának egy igen részletes ismertetését tartalmazta. Bódi Magdi, aki már tizenévesen Máma pusztáról is megszervezte a gyerekek vasárnapi misejárását, egyszer azt mondta egy felnőttnek, aki nem tartotta fontosnak a vasárnapi szentmisét. Hiába a szép ruha vasárnap, hanem tiszta a lelke. Minden rendes ember az új ruhájában először a templomba megy. Az Akció Katolika a kezdetektől fogva napirenden tartotta a vasárnapi misehallgatás és a munkaszünet kérdését. A hitéleti statisztikák az 1930-as és 1940-es évek fordulóján arról árulkodtak, hogy a felnőtt híveknek kevesebb, mint a fele jár misére vasárnaponként. A Veszprémi Egyházmegye és egyébként a fűszvegyártelepi plébániának a 40-60%-os aránya tulajdonképpen már jónak számított. Egyesek önhibájukon kívül nem vettek részt a szentmisén, betegek voltak, vagy túlságosan messze laktak a templomtól, mások azért maradtak el, mert féltek, hogy lenézik őket szegényes ruházatuk miatt, de a templom kerülésre adhatott okot az is, hogy nem volt népének, vagy túl hosszú volt a prédikáció, illetve vegyes lakosságú vidékeken a protestáns gyakorlat követése is. Az AC vezetői azonban a legnagyobb problémának mégis azt tartották, hogy a gazdaság számos területén vasárnap is dolgoztatják az alkalmazottakat, például az uradalmakban a cselédeket, ráadásul az iparügyi minisztérium is gyakran, sokszor elégséges indok nélkül felfüggesztette a vasárnapi munkaszünetet, ami hát legalábbis akkor még csak az ipari munkásokra volt érvényes. Emiatt a vasárnap megszenteléséért 1941 végén országos mozgalmat indítottak. A novembertől karácsonyig folytatott akció során plakátokat tettek ki a templomokban, röplakot osztottak a híveknek, és az egyik népművelősi előadás témájául is a vasárnap megszentelését adták. A mozgalom azonban nem igazán járt eredménnyel, részben azért nem, mert elsősorban azokat a híveket tudták elérni, akik amúgy is jártak misére. De azért sem, mivel a háborús idők miatt a hadigazgazdaságban dolgozók és a hadba vonultak sem tudtak részt venni a vasárnapi misén, legalábbis nem a saját plébániájukon, ahol számon tartották őket. Bódi Magdi nem tűrte környezetében a durva beszédet, egyszer azt mondta egy munkásnak. Rossz emberek szoktak csak káromkodni, De látom, hogy maga nem az. Maga finom lélek, csak rossz környezetben él. Ezért le kell szokni a durva kiszólásairól. Csak egy kis akarat kell hozzá. 1942 elején az AC központ egy másik országos mozgalmat is indított, ezt pedig a káromkodásnak a visszaszorítására. Káromkodás ellenes plakátok és röplapok kihelyezésébe az egyházközségeken és a katolikus egyesületeken kívül bevonta a különféle intézményeket és vállalatokat, valamint a rádiót és a sajtót is. Így szélesebb tömegekhez jutott el a propaganda. A mozgalmat 1942. január 4-én indították, vasárnap délelőtt erről szólt a rádiós szembeszéd és minden templomi prédikáció, délután pedig szentségimádást tartottak a káromkodás vétkeinek engesztelésére. A jobb előkészítettség és talán a újdonság varázsa miatt ez a mozgalom sikeresebbnek bizonyult, sokkal jobban megmozgatta a világi híveket, mint a vasárnap megszentelése. Bódi Magdi saját családi helyzete miatt is különösen érzékeny volt a családvédelem kérdésére. Lelki atyától is érgetődött, hogyan lehet házasságokat rendezni. Az Akció Katolika ugyancsak a kezdetektől fogva fontosnak tartotta a család, azon belül is különösen a házasság kérdését. 1942-43-ban ez a téma került az Akció Katolika programjának középpontjába. Ezt tükrözi a családmentés, nemzetmentés mottó. Az Akció Katolika vezetői úgy gondolták, hogy a korábbi évek hittani előadásainak sorába jól beilleszthető a házasság szentségéről szóló tanítás. És ez egy olyan téma, amelyet a magyar közélet is figyelemmel kísér. Az Akció Katolika munkaterve alapján Czapik püspök az egyházközségi előadások megtartásán túl azt is előírta, hogy szentségimádási napot tartsanak a házasság ellen elkövetett bűnök engesztelésére, és kérte a lelkipásztorokat, hogy terjesszék a családok között el az olyan szokásokat, mint a közös imádkozás, a család évfordulónak szentmisével való megünneplése és a család ünnepélyes felajánlása Jézus szívének. És javasolta azt is, hogy a jeles pároknak adják kezébe az Akció Katolika által összeállított családi könyvet. Bódi Magdi gyermekkorától kezdve fontosnak tartotta a karitatív munkát. Egyszer azt mondta a gúnyolódóknak, ha maguknak az mánia, hogy letörlem a könnyeket, adok az éhezőknek, felemelem az elesetteket, akkor csak legyek az, aminek mondanak. 1943-ban ápolónői forrontszolgálatra jelentkezett, mert micsoda szeretet az odaállni egy sebesült mellé, aki a hazáért ontja a vérét. S bár a frontra nem mehetett ki, egy alkalommal megszervezte sebesült katonák látogatását. Az Akció Katolika a kezdetektől fogva kiemelt figyelmet fordított az egyházközségekben végzett karitatív munkára. Az 1940-es évek elejétől, hogy Magyarország egyre nagyobb mértékben kapcsolódott bele a II. Világháborúba, egyre több család került nehéz helyzetbe, hiszen a bevonult katonák családjai fenntartó nélkül maradtak, illetve az egyre súlyosabb emberveszteségekkel párhuzamosan nőtt a hadiözvegyek és hadijárváknak a száma. Az Akció Katolika vezetése 1942 nyarától kezdett nagyobb figyelmet fordítani a hadi gondozottak támogatására. Ennek nyomán Czapik püspök is kérte az egyházközségeket, hogy szervezzék meg a hadba vonultak családtagjainak segítségére az úgynevezett bajtársi szolgálatot. A katolikus bajtársi szolgálat közbejárt a gondozottak érdekében, hogy megkapják az állami segélyeket, segített a levelek és csomagok frontra küldésében, igyekezett vigasztalni, lelkileg erősíteni a katonák hozzátartozóit a sebesülésről, eltűnésről, hősi halálról szóló hírek esetén. Mihalovics Zsigmond a világi apostolok tulajdonságairól szóló cikk sorozatában egy helyen azt írta az Akció Katolikáról, dolgozzunk az Isten országáért magunkban és a társadalomban. Az Akció Katolika országos igazgatója tehát fontosnak tartotta az egyén megszentelődését, és a világi apostol előfeltételei közé sorolta az egyéni és közösségben végzett imádságot, a gyakori szentmise látogatást, a szentségek rendszeres vételét és az időnkénti lelki gyakorlatot. Szerinte a világi apostolt ezen felül olyan tulajdonságok jellemzik, mint a jóság, a szeretet árasztása, az önzetlenség, a bátorság, a tetrekészség és a szerénység. Mintha csak Bódi Magdi leírását olvasnánk. S kit válasszunk munkatársul? Milyen a jó apostol? Kérdezte egyszer valaki Kerka Jenőtől, a paraszfiatalságot összefogó kalott vezetőjétől. A jezsuita páter erre a következőképpen válaszolt. Életre való szent legyen. Ilyen jó apostol, ilyen életre való szent volt a 80 éve meggyilkolt Bódi Mária Magdolna. Köszönöm szépen figyelmüket!
Giannone András történész előadását hallották, mely a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk mára véget ért. Búcsúzunk a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Műsorunkat megismételjük csütörtökön 16 óra 5 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,9.